Nyelvjárás szigetek. Zelliger Erzsébet előadása.
A mostani alkalommal a nyelvjárás szigetekről lesz szó. Kérdés, hogy mi egyáltalán a nyelvjárás sziget. Röviden megfogalmazva azt lehet mondani, hogy olyan a környező nyelvjárásoktól, nyelvektől eltérő, szigetszerű lakosságot jelent, amelynek a nyelvjárása a környezetétől különbözik. Valamikor a szakirodalom a nyelvjárás szigeteknek két típusát különböztette meg, a külső és a belső nyelvjárás szigeteket. A belső nyelvjárás szigetek a nyelvterület egészén belül valamilyen okból nyelvileg elkülönülő nyelvjárási csoportot jelent. A külső nyelvjárás sziget pedig idegen nyelvi környezetben található magyar nyelvi szigetet. Ezeket mostanában nyelvsziget néven szoktuk emlegetni. Mind a külső, mind a belső, tehát a nyelvjárás sziget és a nyelvsziget esetében is a szigetszerűvé alakulás hátterében településtörténeti okokat lehet találni. Településtörténeti okokkal pedig azóta lehet számolni, amióta a magyarság egyáltalán a végső lakóhelyén, tehát itt a Kárpát-medencében megtelepedett. Most megpróbálunk a nyelvjárás szigeteken és nyelvszigeteken úgy áttekinteni, hogy ezek egyfajta időrendbeli sajátosságokat is mutassanak. Az első jelentős településtörténeti változás az eredetileg törzsek kötelékében letelepedett magyarságnak a szétköltözése, tehát tulajdonképpen a törzsi településrendszernek a megszűnése, amelynek nyelvi, nyelvjárási vonatkozásait nem tudjuk kimutatni. Az egész tendenciának a nyomai a helynevekben tükröződnek. A következő, de még igen korai település történeti eseménynek annál több nyomát találhatjuk meg napjainkig. Ez pedig az eredendően nyugaton és délnyugaton letelepült székelyeknek a mai lakóhelyükre való telepítése. A székelyek eredendően három nagyobb egységben települtek le a nyugati határvidéken, az egyik Pozsony és Moson megye területe volt, a másik az Őrvidék és Őrség, a harmadik pedig a Baranyai Várispánság. Ezekről a területekről, miután itt a határőr szerepükre már kevésbé volt talán szükség, keleti irányban telepítették őket tovább, mégpedig olyan formán, hogy ezek a települési vonalak nyelvi alapon is jól nyomon követhetők. A Pozsony-Moson megyeiek észak felé, tehát a Duna északi részén a Tisza-Szamos folyása mentén települtek a mai településhelyükre, Maros-Szék vidékére. Az őrvidéki területekről délfelé a Dráva, majd a Maros mentén, Maros-Szék és a Háromszék irányába. A baranyaiak pedig kétféle irányban, az egyik a Bihar megye, Telegdi székelyvidék irányába hatoltak, illetőleg észak-kelet felé a mai Abaúj megyére. Ennek az abaúji hangsúlytalan öző nyelvjárás sziget az egyik jelentkezési formája, tehát itt ezen a területen tudjuk jól nyomon követni azt, hogy valóban az ilyen települési viszonyok következtében nyelvjárás sziget jön létre. Füzér környékén puszta falu és még talán 10-12 olyan település van, amelyek a környező nyelvjárástól eltérően más nyelvjárások hangsúlytalan helyzetben levő zárt e-hangjai helyett ő-hangot ejtenek. Egyébként a nyelvjárás a zárt nyílt különbségét nem különbözteti meg. Ez a hangsúlytalan özés az, amelyik a kibocsátó baranyai nyelvjárásra utal.
Esténként nálunk hát voltak 10 és 11-en az emberek, mind hát elbeszélgettek, még valahogy szerették is egymást. A nagyanyám mindig megfőzötte, ha már régi idő, egy nagy tál kukoricát, és lemorralva. Megsózta, avóta a vendégség mindig. De olyan jó ízűen ették, hogy még úgy, hogy hát valahogy jobb volt, mert szerették egymást, mondom, az emberek most már azt.
Mivel foglalkoztak az emberek itt az előtt a faluban?
Hát őrfavágás, visszaemlékszik kapuval, járt huvarozni, volt lovunk, és hordták a rönköket, le Hüzérkomlósra vasút, ott, itt idáig földjött, és oda hordták le szekérrel. Meg jártak dongát faragni télen, kint laktak a hegyekbe, két hetenként jöttek haza, csináltak maguknak ott bunkert, csináltak bele kályhát, és úgy voltak. Mondjuk nehéz világ volt az is nagyon, de mégis jobb volt, mert a szeretet nagyobb volt. Hát máma már fiataloknak is, hát hol nincs. Nincs helyük, nincsen munkahely, hát ez borzasztó.
Hogyan szórakoztak régen, amikor fiatal lány volt?
Jártunk fonni, fonó volt. Akkor így sorba jártunk. Mi legalábbis voltunk, vagy 13-an barátnők, akik egy osztályba jártunk, és hát minden este, most egy este az egyiknél, más este a másiknál. Meg minden vasárnap este lent a boltnál, a szövetkezetnél, ott előtte mindig volt bál tangóharmonikán, de ott körbe táncoltunk, meg úgy az volt a szórakozás télen, meg fiatalok voltunk, kimentünk ára kine, ilyen nagy szánkon, és hát jártunk szánkázni esténként, lányok, fiúk.
És a fonóban hogy történt egy este? Mi volt?
Hát szórakoztunk, nevetgettünk, hát volt majd mindenkinek barátja már.
Na, a milyen huncutságok voltak?
A huncutság ment. Ellopták az orsót, akkor meg kellett puszilni azt a fiút, tehát ilyesmik voltak.
És itt Pusztafaluban milyen iskola volt akkor?
Itt mindenki tanított sorba, itt nem nagy valami. A papnak a fia tanított, nem igen voltak korábban tanító, csak épp, hogy el tudtuk végezni a hatosztályt, akkor utána már most ebbe a rendszerbe végeztük a 8 osztályt, úgyhogy nem lehet mondani, hogy volt valami ilyesmi, nem.
Hogyan emlékszik vissza a háborúra? Akkor ugye
ma... nagyon kicsi voltam még.
Kicsi volt.
Fiatal. Úgy emlékszök vissza, hogy kint a hegyekbe, ott volt ki bunker csinálva. Ilyen a földbe be. Kislánka voltam, még a bunkerba, még ilyen kis gödör útásba, azt én oda voltam be. Úgy féltem éjszaka mindig, hogy még a rokonság innéd, akik voltunk itt, rokonok, hát meg a család. Aztán hát a nagymamám, ő nem jött ki. Meg a nagyapám. Azt mondták, hogy ők nem, mert az, hogy akkor itt a kertünk végén volt a ágyú, hát volt ide belövés, úgyhogy minden nap a néném bejött, az hozott ki egy vedértejet, oda ki, megfőztem, vagy megfejte a nagymama, és ő járt be érte, az, hát azt tettük. Úgyhogy.
Itt ugye a határ van a szomszéd faluk felé. Gondolom, hogy azért rokonok, ismerősök arra fele is voltak, hogy tudtak
kapcsolatot
Itt voltak, azok mind onnan ide menekültek által. Volt, amelyik tudott magyarul, volt, amelyik nem tudott egyáltalán. Utána is tartottuk a kapcsolatot velük.
És a családok nem lettek szétszakítva, úgyhogy az egyik része a családnak itt maradt, a másik meg átkerült Szlovákiába?
Nem. Nem, itt valahogy akkor a régi világban, itt nem az volt, hogy messzire mentek vérhez, hanem itt mindenki innét nősült, ide ment vérhez a faluba. Nem mentek úgy ki a faluból.
A székelyek keletre telepítése után még egy keletre települési hullám történt. Ennek a keletre települési hullámnak a nyomait lehet megtalálni a moldvai magyarság körében. A moldvai magyarok első csoportja nyelvjárási hasonlóságok, összefüggések alapján a mezőségre vezethető vissza, és ez a keletre település valamikor a 14. században történhetett meg. Ezek az északi csángónak nevezett, vagy általában őket nevezik csángónak a szakirodalomban. Ezen túlmenően a Moldvába településnek még további hullámai is voltak, így a székely területekről rendszeres utánpótlásuk lehetett, amit egy moldvai szöveggel tudunk illusztrálni.
Sem vagyok gyors látó, vagyok az utoljadát. Mikor egy ilyeneket, akkor ugye skál tudjad, hogy honnét vesz, és már kezdett. És akkor meghívott, de még nem tudtuk, hogy mire kért. Mi lesz az? Már felültünk ki a színpadra, Katina küssel az hiba, hogy voltunk, én voltam szélben. Voltam teve, már találtam készül, mint nekem a viseletem. Most már lehetünk. És előttünk egy osztalnál csak annyit, de én nem tudtam semmi rá kért, sem másik nem tudta semmi. És akkor csak kért vala. Kati, azt az éneket hogy mondják vala? És akkor kezded el? Nem tudtam, látom énekeltem, hogy 10 esztendája volt, ki tudja, hogy kérte Erzsét, mert Balint Erzsem. Úgyhogy letartok neki, mert legnagyobb énekes, mondjuk torcs az éneket, mamuk, az anyjának a testvérikől, Kodorom utcától, mondjuk elmentem, hát a Jászverénnek. És akkor ő kérte az imádságos, kérdett, mi csak neki jött a szájára, mi csak jött neki szájára, és akkor mentem be megfeleltünk. Mindenben megtaláltuk. És akkor imádott, úgy mondja az imádságoknak, és akkor el kellett kezdeni az imádságot. És akkor kezdtem. Este van az én házomba. Én lefekszem én ágyamba, mint a testek a korsó. Ingem állomány ne nyomjon, halom, ingem meg ne csöngjön. Gonosz tőlem messze járjon, Jézus Krisztus velem napja. Menj el sarkal neki és értes. Mert én meg vagyok keresztelve az Úr Jézus Szent nevébe. Ha nem hiszed, menj el alájébe és megfelel én képen. Édes Jézusom, én kegyes királyom. Mindenkor légy Uram, s az én barátom. S az én jó barátom. Gyogutástém nyugodjék, de szűem állna olagyék. Mindenkor veled lakjék a rosszul átállalkék. Mária menyeknek anyja, kegyelmes szent asszonya. Véd lelkünknek vigasztalója menyeknek ragyogos csillagja. Angyal, érzi angyal. Szállj be az én házamba, repülj fel az ágyamba. Őrözd meg a lelkemet, átjam, bocsáss meg bűnemet, hogy dicsérjelek téged. Minden szentek szent antal, őrözzetek meg minden rossz. Tűztűr, víztűr, rossz ember szándékjától, pokol kopujától, hirtelen halálkozik. Jézus segítsen meg Mária megutalással. Imádságot nem mondtam, csak így volt egyszer eszembe, hogy imádkozom én magam, hogy ilyen valamikor. De így, hogy mondjam, így, mint most mondtam, még augusztusban mondtam. Máminak a mamukájától. De imádságot kettőt tudok.
Ezek a déli csángók az északi, tehát a mezőségi eredetű csángó nyelvjárásoknak és a székelyes csángóknak az ötvöződéséből keletkezhettek. Magának a székelyes csoportoknak a kiköltözése tulajdonképpen azzal is könnyen magyarázható, hogy közel voltak, hiszen a Kárpátokon kellett valamelyik hágón átkelniük. Mindenféle gazdasági okokból ez könnyen megtörténhetett. Egyébként pedig még a huszitizmus is hozzájárulhatott ennek a csoportnak az erősödéséhez. Itt most csak utalnék arra, hogy a Müncheni Kódex nevű nyelvemlékünk, amely a 15. században keletkezett, a huszita bibliafordítás egyik darabja, a 4 evangéliumot tartalmazza, és ennek a kolofonjában olvasható az, hogy Tatros városában egy németi György Henzsel Emre fia másolta. A németi Györgynek az apja, a Henzsel Imre, az Prágában végezte az egyetemet, tehát minden kapcsolata meglehetett a huszitákkal. És végül egy harmadik csoport, amely a valóban a székelyes csángókat jellemzi, például Pusztafalu ilyen, akiknek a történetéről majd még a továbbiakban is lesz szó, illetőleg a moldvai nyelvjárásokról egy külön előadás is szólni fog. Ezek a magyar belső vándorlások, tehát látjuk, hogy a nyelvjárási rendszerben, a nyelvjárási képben jelentős szerepet játszottak, más egyéb hatások is érték azonban a magyar nyelvjárásokat. Még az Árpád-korban számolnunk lehet a betelepülő jászok, besenyők, kunok magyarországi letelepedésével. Ezeknek az évszázadok során bekövetkezett elmagyarosodása során is azonban a későbbi leszármazottak az eredeti nyelvüknek bizonyos nyomait megőrizték, tehát bizonyos szigetszerű sajátosságokat mutatnak. A magyarság földrajzi elhelyezkedésében szerepet játszik az erdélyi, majd a szepesi szászoknak a betelepítése, illetőleg a románságnak a fokozatos térhódítása, amelynek következtében Dél-Erdély területe, ha ma megnézzük a nyelvföldrajzi elhelyezkedést, akkor azt látjuk, hogy csak magyar szigeteket mutathat fel, mint például Lozsádnak vagy Halmágynak a magyar nyelvjárása. Igen, jelentős volt a magyarság területi elhelyezkedésében és a későbbi nyelvjárási képének az alakulásában a török hódítás. Ez az esemény tulajdonképpen először közvetlenül a Kárpát-medencei magyarságot nem érintette, érintette viszont olyan szempontból, hogy a tőlünk délre található szerb, Rácnak is nevezett népességnek, illetőleg a horvátságnak a menekülését jelentette, és ilyen módon keletkeztek azok a Rácz városok, mint például Ráckeve is, akik itt a Kárpát-medence szívében találtak maguknak menedéket. Egészen Szentendréig, Pomázig húzódik ez a sáv. A horvátság pedig nyugaton a mai grádistjei horvátoknak a elei, akik lényegében a mai Nyugat-Magyarország, illetve Burgenland területén települtek le, és letelepedésükkel nyilvánvalóan az ottani magyarság életében is bizonyos szerepet játszottak. A törökök északra vonulásával a Mohácsi csatavesztés utáni időszakban, és egészen a török hódoltság végéig a magyar lakosság életében igen fontos szerepet játszottak, illetőleg a magyar lakosság fennmaradása, fennemmaradása tekintetében. Az Árpád-korban és az Anjou-korban a Kárpát-medence magyarok által legsűrűbben lakott része a szerémség és a mai vajdaság területe lehetett, a jó termőtalaj, a fruskagora, szőlőtermesztésre is alkalmas vidékei. Tehát itt voltak a legsűrűbben lakott területek, ezek a török hódítás következtében teljesen elnéptelenedtek. illetőleg egyes városokban, mint Kecskemét például, behúzódva maradtak meg a korábbi magyaroknak a maradékai. Nem véletlen tehát, hogy a török kiűzése után hatalmas, lakatlan, parlagon levő területek voltak, amelyeket be kellett magyar és nem magyar lakosokkal telepíteni. A nem magyar lakosság betelepítése volt talán a legjelentősebb, hiszen ilyen szempontból olyan egybefüggő, idegen nyelvű közösségek jöttek létre, mint a Schwäbische Türkei, ami lényegében Baranya megye és Tolna megye egy részét jelenti, tehát ahol a német nyelvű lakosság van, a Pilisben is, szlovákokkal vegyesen, illetőleg hát Békésben is, és Nyíregyháza környékén is jelentős szlovák nyelvű lakosság telepedett le. Azonban nem volt elegendő ezeknek a idegeneknek a betelepítése, hanem további ember szükséglet volt még. Ilyen módon a töröktől nem háborgatott, vagy kevésbé háborgatott területről is sokan vándoroltak a török hódoltsági területekre. Csak néhány példát említek, hiszen számtalan nyelvjárás sziget született ennek következtében, de például a Rába közből Tolna megye, a Tolna megyei Zomba érintésével települt egy jelentős lakosságcsoport a mai Orosháza területére. Ugyancsak a Dunántúlról települt a Bácska területére Gombos Doroszló lakossága, a Palócvidékről a Dunatisza közére Dorozsmát említhetnénk például többek között azzal a megszorítással, hogy a dorozsmai nyelvjárás mára már lényegében elveszítette a palócos jellegét, de ide sorolható Kupuszina nyelvjárása, amely a 19. század végén, 20. század elején kapta a hivatalos helységnév módosítás folytán a bácskertes nevet, de maguk a helybéliek is elsősorban Kupuszinának hívják a településüket. Kupuszina palóc település, és minden ma ismert, használt palóc nyelvjárással ellentétben is igen erős az illabiális jellege, olyan mértékben, hogy palatális, labiális magánhangzó, tehát ő, ű, illetőleg rövid ő, ű, egyáltalán nem használatos a nyelvjárásban.
Kupuszina 1973. február 14-e. Jön a fiatal koráról, jól ismét.
Mikor én fiatal kislány voltam, orva voltam. Édesapám fél éves voltam, mikor meghalt Ódom Éva napra. Nyíltam lassan, édesanyom férhez ment, mikor 4 éves koromban. 4 éves voltam, most megtévedtem, jó lesz ez? Most hozóra vitt. Akkor jártam iskolába. Született 4 testvérem. Én akkor azokat mindig mostam, éltesztem, tanítottam imádkozni. Minden napló iskolába jártam. 6. osztályt kijártam. De iskolában nagyon szerettem járni. Én voltam a Nagy János igazgató tanítónak a legkedvence. Másképp nem is hit, csak úgy nevezett, hogy lelkem Judiska. Aztán, mikor kijártam a 6 osztályt, akkor 3 osztályt ismétlő iskolát jártunk. Minden szerdán, szombaton és vasárnap. Mikor vége volt a 3 éves iskolának, akkor a Nagy János igazgató tanító egy szép beszédet mondott, elbúcsúzott tévénk, hogy milyen szorgalmasak voltunk, és a többi, ha férhez megyünk, milyen jó viselkedjünk. A férjünknek mindig jót mutassunk, ha jön a kocsival haza, nyissuk ki a kaput, akkor soha mérges arcot ne vessünk rá, hanem mindig szépen mosolyogjunk. Mikor ezt elmondta az igazgató tanító úr, leít az asztalra, asztalhoz a székre, és rákenyekelt a fejére, a kezével, és mintha valakit várt volna, hogy valaki köszönjön neki valamit meg. Én pedig azt gondoltam, hogy mikor ő engem annyira szeretett, hogy megérdemli az a jó tanító, hogy köszönjen meg neki a jóságot. Oda mentem, meghajoltam előtte, megcsókoltam a kezét, és azt mondtam, igazgató tanító úr, szabad? Szabad, Juliska. Tanító úr, én magának megköszönöm azt a sok jóságot, amit engem megtanított, mert maga volt az én második édes jó anya. Mert az édesanyja reggel megfísír, felítéz, hogy menjen a gyermek az iskolába, de aztán, mikor elmegy az iskolába, a tanító úr az a második édesanyja. Azt tanítja mindenre, hogy milyen legyen, iskolába jó legyen, szót fogadjon, tanulja meg a leckéjét, hogy mindegyiknek az életben megfelelő legyen. Mikor én ezt megköszöntem neki, megcsókoltam a kezét, én meg nyakamba borult és sírt, azt mondta, hogy ma 40 éve tanító, de még ezt senki meg nem mondta neki, ilyen szépen meg nem köszönte neki a jóságot. És aztán azt beszélte az igazgató úr, édeslányom, sokkal nem menj férhez, de az uradnak mindig szép mosod, mutas, és ha milyen kedve nincs, te csak mindig szépen, mert hiszen a feleség azt csinálja a házba a békét. A asszony az a fej a háznak. Én fél évre összeérek az igazgató úrral az utcán, meglát, Juliska, én azt mondtam, hogy ne menj férhez sokáig, és te ma férhez mentél. Nekem kigurultak a könnyek a szemembe, én azt feleltem az igazgató úrnak, igazgató úr. Én azt gondoltam ebbe fiatal eszemmel, hogy én ilyen férfit nem kapok. Ez egy magányos fiú, mink hatan vagyunk testvérek, én ötödik kerék vagyok a kocsiba, és gondolom, hogy ez a fiú, ez jó fér lesz, ez is szorgalmas. Arra azt felelte az igazgató úr, édeslányom, jó gondoskodsz, fiatal vagy még, de jó tud gondoskodni. Talán jó is lesz, ha jó Isten csak adjon erét, szerencsét az életbe. Akkor aztán férhez mentem. Nagyon jó volt a férjem. Csak elment katonának, akkor született egy kisfiam. De kézben az apósom elég szigorú volt. Én meg túl szorgalmas voltam a dologba. Aztán a férjem katona volt, hazajött, azt kérdezte az anyósomtól, szót-e fogadott a feleségem. Az anyósom arra azt felelte, hiba nélkül mindent dolgozott. Szorgalmas volt, jó volt. Csak jó legyen az életbe. Hát éltünk is boldogan, de a férjem szedtik össze a színot, muharszínot, és megkaparta a lapot egy muharszínába. Mindjárt mentünk injekcióra, de hiába a nagybaj bekövetkezett. 25 éve foly a lóba. Borzasztó nagy sebek vannak a lóban. 15 éve kórházba jár, de nem tudnak az orvosok segíteni. Én mindig csak azt gondoltam, hogy talán rok, de a Pánics fiorvos úr, a zombori kórháznak a fiorvosa elvitte Belgrádba, Sajót évitte a vérit, vizsgálni a professzoroknak, azok azt felelték, hogy ez nem rak, bírfekély és írelmeszesedés. Közben kétszer ezelatt az idő alatt súlyos beteg volt mor, agyvérzést kapott. Nem tudta a jobb lábot mozdítani, a jobb karját, a szója félre volt a filinél. De én csak mindig imádkoztam, arra kértem a Jóisten, hogy a doktoroknak adjon okos észt, hogy tudjak meggyógyítani. Hát hála Istennek a maga lóban jár. Beszélni nem igen tud, de azért megértem a nehéz beszédjük. Most még mindig beteg és tírek, szenvedek, arra kérem a mindenható Úristen, hogy adjon el is kitartást az életbe, kibírjam a szenvedést.
Jászok, palócok települtek Temerinbe, Hajdú-Bihar megyéből a bánáti ittebére, tehát azt lehet mondani, hogy a mai bácskai települések mindegyike más-más nyelvjárásból származik, tehát valóban nyelvjárás szigetekről lehet itt szó. Miután lényegében azért egymással szoros kapcsolatot is ápolnak ezek a nyelvjárások, nem véletlen az, hogy közöttük egyfajta regionális standard kialakult, tehát tulajdonképpen hasonlóságokról is beszélhetünk, ami lényegében azt mutatja, hogy ilyen körülmények között a nyelvi-nyelvjárási kiegyenlítődés megtörténik. Időrendben a következő nagy települési változás a nyelvterület keleti részén következett be, tulajdonképpen egy királyi rendelet következtében, amely a székelyeket kötelező hadviselésre kötelezte volna, amely ellen a székelyek fellázadtak, és ezt igen szigorúan verték le. Ez volt a történelemből is ismert madéfalvi veszedelem. Az igen nagy emberveszteséggel járó megtorlás elől nagyon sokan menekültek Moldvába, majd a moldvai területről Hadik András bízták meg azzal, hogy telepítse őket egy külön területre, Bukovinába. Ilyen módon keletkeztek a bukovinai székely telepek, amelyeknek a neve is igen beszédes, utal egyrészt a telepítő Hadik Andrásra, illetőleg ezeknek a magyaroknak az igen mély vallásosságára. Ilyen települések őrzik ennek az emlékét, mint Hadik falva, András falva, Isten segíts és fogadj Isten, valamint József falva. Ma már ezen a területen magyar nyelvű településekkel, magyar nyelvű lakosokkal egyáltalán nem lehet találkozni. Tudnilik, a hányatott sorsú népesség több hullámban kitelepült innen. Az első innen való kirajzás a 19. században következett be, amikor részint Déva vidékére települtek, és egy jelentős részük jobb munkaviszonyok, jobb anyagi feltételek reményében az Alduna vidékére települt le. Itt három településük van, Székelykeve, Hertelendi falva és Sándor egyháza. innen fogunk majd megint szöveget meghallgatni.
A házak miben voltak építve?
Fából. Fából, minden a teteje. Csak a mi házunk volt sétház, zárt fa.
Most hogy csinálták ezeket a faházakat?
Tudja, itt vannak a gerendák. Akkor bevágják a gerendát, így kockára, a márga, de akkor aztán esze teszi pácoltassá. Akkor csinálnak olyan hosszú faszegeket, lukat fúrnak, ahol beleverik, az esze fogja. Akkor a gerendákban csinálnak ilyen kis ékeket, faékeket, a vízben csinálnak egy kis akkor beleverik, és akkor az áll, fogja a sarat. Elsőbb jó szalmás valacsukval fölverik, akkor két-háromszor megtapasztják is.
Mondja el!
Nem, hanem a kemencébe volt a fazék a szármával. Mikor elmentek, kivették, letették az udvar kezetbe. Ugye hát ott milyen a idő? Oda mentek a kutyák, mikor reggel felkelt a gazda, megjegyezett, hogy mi van.
De azért nem haragudtak meg.
De úgy meg, jaj, úgy szinte a többet nem engedik be a vénekeseket.
Anyó, akkoriban a fársángot hogy ünnepelték? Hány napig?
Három.
Három napig.
Szombaton este megkezdtik a bált, szeredán éjféléig.
Szóval szeredán éjféléig ment a bál. Anyó, abban az időben voltak-e boszorkányok?
Voltak.
No, és mit csináltak? Mit csináltak azok? Tettek valami kárt?
Az igen. Csak elgondolta a nép, de nem. Látod, de én? Azt mondták, hogy éjfélekor azaz, én. Éjfélekor annyit jártam, hogy csuda. Soha semmit se láttam. Vagy senki se találkoztam, hogy na.
Emlékszek, hogy mondták, hogy a szomszéd boszorkány öregasszony megrontotta a tehenet, s nincs tej. Olyan volt abban az időben?
Én is benne voltam.
S olyankor mit csináltak?
A szomszéd asszonyom, Enci, most beteg. De a jó Isten nem engedj, hogy felkeljen, azt éri. Hát jártunk Kubinba a piacra. Na, olyan teheneim volt, hogy kétszer jártam Kubinba a piacra. Volt egy új teknőm, abban mindig mostam a bajot. Na, hát így, de nem tudtam én arról semmit. Csak pénteken kéne menjünk a piacra. Azt mondja, szóljak, majd ő esik. Na, oda megyek, szólok be, de nem szól ki, mert ő a két csallóval várta a teját, hogy aki oda menjen, éjszaka, az vitte el a tejt. Hát én mentem oda, hogy szólni, hogy jöjjön. Hát ez egy... Marison megmondja.
És Kendre akkor rá fogták, hogy Ken...
Igen, bizony.
Boszorkán, ha nem egyet. És hogy kellett azt sallóval verni a tejet?
Sallóval várta a tejet. És aki elvitte a tejet, az oda menjen. Hát én találtam oda menni.
Szóval
az volt kulcsa, hogy egy hónapig nem szégyeltem kibújni a faluba, hogy mit pacírtam, ártatlan. No hát így, ez ott. Én is mondom most Marisnak ugye, hogy a tehán elapasztott. Nem én. Nem akarom én ezt a babonaságot hinni, azt mondja. Lássa Kenges, mit pacírt, azt mondja. Hát ez így van. Ártatlan az ember, sokat szenved.
A második világháborút közvetlen megelőző időszakban, illetve a háború idején történt meg ennek a népességnek a végleges felszámolódása, illetőleg áttelepülése Magyarország területére. Eredetileg ők is az Alduna vidékére, tehát ahol már székely rokonaik éltek, oda települtek volna. A partizánok ellen elől azonban menekülniük kellett, így települtek át Magyarországra, először a Duna-Tisza közére, majd amikor a különböző kitelepítések megtörténtek, akkor németek helyére települtek több dunántúli településen, mint Kakas, Hidas, Szárász, illetőleg Érden is találhatók a bukovinai székelyeknek a leszármazottai. Ha most már ezeknek a nyelvi sorsát akarjuk megvizsgálni, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a székelykeveiek, hertelendi falviak, azok tulajdonképpen még őrzik az eredeti nyelvjárásukat. Van köztük egy jó néhány bolgár betelepült is, azok is tulajdonképpen ugyanezt a székely nyelvjárást sajátították el, de a gazdasági helyzet, politikai helyzet őket is bizony sokszor menekülésre kényszeríti, így a magam nem itt végzett, hanem Felső-Ausztriában végzett kutatásaim során is találkoztam székelykevei adatközlőkkel, akik közben már Svédországot is megjárták, tehát tulajdonképpen nem véletlen az, hogy időnként ilyen székely világtalálkozókat rendeznek, hasonlóképpen, mint a jászok is. A 19. század más egyéb település történeti eseményeket is tartogatott. Megint csak a kedvezőbb gazdasági feltételek kedvéért újabb és újabb kirajzások történtek meg. Ilyen módon a valamikori magyar lakosságú szerémség teljes magyar lakosságának elpusztulása után a 19. század végén ismét létrejött néhány itteni magyar falu, amelyek részint a Dunántúlról, részint Bácskából, tehát a Vajdaság területéről települtek ide a szerémségbe. Az egyik ilyen falu Ürög, ahonnan szintén meghallgattunk egy rövid szöveget, amelynek a nyelvjárása bizonyos keveredések mellett is dunántúlias jegyeket is mutat.
Elvettem a lipát, elmentem supplikálni a nénát vagy a szülét. Mikor bementem, akkor mondtam jó reggelt, hányan vannak, végigvertem őket, hányan vannak az apró szentek egy sarokba. Azt mondták, százan és szakajtóba, és akkor végigvertem őket, és kigyüttem. Veszőt eldobtam, vagyis betüzeltem, vagy a tyúkokat megsuplikáltam. Azért, hogy jobban toljanak.
Mit szoktak csinálni húsvétkor?
Húsvétkor szoknak venni vödröt és menni locsolni a lányokat vagy a fiatal asszonyokat. Nyakukba vagy pedig ráöntik a ruhájára.
Vám voltam, tudja? Anyám oda volt tekián. Vasárnapi napra esett tekia, anyám elment tekiára. Azt a szomszédunkban volt egy öreg asszony, az volt a boszorkány. Mind pucoljuk én, meg a húgom, ez a kit volt, ez a répásini, mind sokan voltunk otthon, 8-an nagyok. Hát anyánk elment tekiára, mindig 2 baromfit vágtunk, ha főztünk. És baromfit. Hát mind pucoljuk a baromfit, az a boszorkán még vegyít. Úgy nem tudta nagyon senki egy boszorkán, de hát az volt, nagyon járatos volt anyámból. A hunban anyánk, mondjuk elment tekiára. Aztán hát azt mondta tegnap, hogy nem megy. Mondtam, de minket nem eresztek a tisztart, az uraság volt akkor, itt még a gróf Pélácsovics vagyoma, oda jártunk dolgozni, hogy akkor nem engedett el bennünket, mert hétfő nap nem lettünk volna itthon dolgozni, éppen csípölés volt. Na hát mondom, most elment anyánk, mi maradtunk itthon. Hát öregapám, mikor elment, öregapám tudta, hogy kicsoda, mert látta, hogy boszorkány. Azt mondja öregapám, no, azt mondja, elment anyátok, tekiára, majd legyen az éjszakatik hozzátok. De mink ezt el is felejtettük. Délután a szomszédunkban volt a kocsma, az alaiház, oda jártunk táncolni. Este hazagyüttem én, este fele fejtünk 2 tehenet, hazagyüttem fejni, vacsorát elkészítettem, megmelegítettem. Hát vacsorátunk, elmentünk minket a táncra. Az édesapám még tüzelő volt a gép, még azok a gőzgépek voltak, nem traktorok, mint mostan. A bátyám még az még etető volt, a gépet etette. Akkor együtt gyűjtünk haza a táncról, éjfélkor a bátyámmal, akkor aztán nem tudja, hogy lefeküdjön, hogy itt hon vagy menjen ki a gépfő apámhoz, az kim volt. Akkor öreg apja azt mondja, eredj ki fiam, azt mondja, a gépfő, ha reggel, ha köl lesz apádnak korán, ott lesz, ha még nem köl lesz, akkor nem kell fő, majd ha köl lesz, főket is ott lesz helbe. Na jó, van, mi föl is ütözkedett abban a piszkos ruhájába, ment, Én az, ki még utána bezártam a konyhát, tudom, farigli volt az előtt, ugye nem van rendes lábár, hanem van farigli, beriglizem. Én lefekszek, lefekszek, én magam izzadt voltam a táncra, hogy hazagyittem anyám helyére, én lefekszek, majd magam alszok. Hát csak, hogy lefekítem, egyszer csak a boszorkányit. Nem tudtam, hogy boszorkán, de nyom, de nyom, de én ruddalozok, de vágom, de mindig valamit megfogtam. Vagy a congát, vagy a farát, mindig belemarkultam. Akkor aztán, de egyszer azt mondja, mámikor kifár, de dunna leszáll, de vánkus, de minden. Egyszer azt mondja, no azt mondja, te bolond, azt mondja, fordulj a partára. Én a partára akar fordulni, így segít a számra tette. Meg akar fújtani. Meg akar fújtani, akkor még jobban ruddalódzok. Akkor egyszer hallom, nem bírt velem semmit, hallom én, mikor lépnek le az átszélén így, hogy ottan valami zörög lépett le. Akkor mindjárt a szél fújt, azt én észhügyítem. Akkor azt észhügyidek én mindjárt kajbálok öreg apjának. Öreg apja, mi az? Gyújtsa meg a lámpát. No, szentjük neki, azt mondja, most feküdj le, már gyújtsa meg a lámpát. Meggyújtsa a lámpát, néz ott az a sarokba, ahol én fekszik az asztal, mint köröszti hajlik, azt néz oda. Na, azt mondja, dunna vánkus a fő, de mondom, itt volt valami, mondom. Mondtam, hogy anyád nincs itt, anyád helyére feküdj, mindjárt gondoltam, hogy jön a boszorkány, ezt megnyom téged, nem anyádat, mert járt anyámhoz is. Akkor aztán öreg aki azt látod, minek feküdj anyád helyére? Ezért a boszorkányot, azt tudja, hogy anyád nincs itt, most téged nyomott meg. Akkor öreg apja föladta dunnát, vánkust, én betakaróztam, azt akkor úgy valahogy elaludtam, öreg apja se, mint azt lefekült. Hát való igaz volt. Mit hallottam? Jaj, sok helyen hallottam. Anyám, hogy máshova nem bír bemenni, mert azt mondják, a boszorkának ő menni, mikor az ideje van, akar hova be kell neki kerülni. Ha nem bírt oda bekerülni, abban rendőr volt, akkor rendesen, ha mindjárt hajnalban 3 óra, akkor együtt anyámat megnyomta. De az való igaz volt.
Ugyancsak a jobb feltételek reményében lehet mondani, hogy Somogy megyéből települtek át a Dráva túlsó partjára. Nagy Piszanica, Kis Piszanica és még néhány Belovár környéki településre magyarok, akik pillanatnyilag is őrzik a magyar nyelvjárásukat. Hát mind Ürögről, meg a többi szerémségi magyar faluról, mind Velika Piszanicáról elmondható, hogy ezek már nyelvszigetek. Olyan nyelvszigetek, amelyek a lakosság odavándorlásával keletkeztek. Nyelvszigetek azonban olyan módon is keletkeztek, vannak, hogy az eredeti ott maradt lakosság köré települt idegen nyelvű lakosság, és ezáltal lettek nyelvszigetek. Az egyik ilyen nyelvsziget az Eszéktől délre található szlavóniai nyelvsziget, Kórógy, Szent László és Rétfalu nyelvjárásáról lehetne itt beszélni. Ezek olyan Árpád-kori települések, amelyek átvészelték a török hódoltság idejét is, tekintettel arra, hogy a földrajzi környezetük olyan lényegében eléggé ingoványos, bevehetetlen környezetben fekszenek, hogy a török sem tudta őket elpusztítani. Szomorú sorsukat mutatja, hogy a 90-es évek balkáni háborúja rettenetesen nagy pusztítást vitt véghez a környékükön. Ezeknek a falvaknak a lakossága akkor kénytelen volt átmenekülni Magyarországra, és visszatelepülésük után a teljes falut kellett újjáépíteni. Én magam is jártam, ott borzasztó állapotokat lehet tapasztalni. Szent Lászlón mondták azt, hogy amikor hazajöttek, nem ismertek rá a falura, hiszen a házakból nőttek ki a fák, úgy alig lehetett megtalálni kinek-kinek a maga lakóházát, amit úgy kellett újjáépíteni. Innen egy kórógyi szöveget fogunk majd meghallgatni.
Kinek a? Másnál csak azoknak szoktak állítani, az olyan lányoknak, akik már őszkor mennek férhez. Aztán akkor a szeretője meghívi a barátjai, aztán mondi nekik, hogyha akkor még akarsz, május elsőjére előtte való este emlenek az erdőbe, de azt a falt előzőleg meg kell neki vinni. Akkor meghívi a barátjait, emlenek este, úgy már amikor alkonyodik, akkor mindenki ki, hogy megfogják őket, vagy hogy ne lássa az egész fal, hanem hogy majd meglepik. Akkor este olyan 9 óra felé érnek haza az erdőből, akkor a lány az már addigra elkészíti a pánkrikákat, keszkenyőket, azokat a keszkenyőket, amiket a kebélyre is szoktak kötni, fénykötik, még egy liter bort is tesznek fén a fára, még egy üvegbe pálinkát is. És akkor jó, mély gödröt ásnak, hogy abba állítik. Hát a pálinkát azért teszik fén, amikor már az egy hónapig van a fa főben, aztán már amikor már akarik kivenni, akkor fogadnak a gyerkök, hogy ki élesz a pálinka, az élesz a pálinka, aki fémén érte, még a bor is, az akkor lehet van olyan, aki fém már azt hát karolja, nem igen van olyan, aki fémén érte.
De tudod?
Csaruga.
Ki a csaruga?
Hát, az egy olyan, hogy annak akármit mondnak, az mindent megcsinál. A bikákat mindig az vezeti. Akár olyan mérges legyen az, az mindig is evezeti. Máus...
Meddig állt
ő? Máus van egy hónapig áll. Míg máus van, addig áll a fajunk, ott akkor az a lánna, ősko, akkor elrúgja, amit térhet. Akinek máus fája van, az ma ősko miért térhet.
És akinek nincs máus fája?
Hát, olyan lánok is vannak, akiknek nincsen már komoly szeretőik, akkor máus elsőjére a gyerkök, ennének ott a közelben, kertök alatt, van burzafa, szóval kapu fén burzafázik, az ablakot még fén csalangolni. Tejtűzköli csalanga, hát hogy ne csak annak a lánynak legyen máus falja, aki nem fér, hanem a többinek is, aki nem fér. Amikor eljön és Istvánnak, vagy Sándornak, akkor kicsit porontjuk, a nagyobbak már nem, csak még azokat nem járnak az iskolába. Akkor elmennek, azt akkor elmondik a rigmust, amit itt megtanulnak, kapnak 10 dinárt, 5 dinárt, van aki ad nekik 50 dinárt, még a közelebbi rokonynak, annak 100 dinárt szoknak adni. Hát...
milyen rigmust kapnak?
Legtöbbet a kicsik, akik nem is igen tudnak még beszélni, alig tudnak gagyolni, azok csak azt mondik, hogy kicsi vagyok, székre állok, boldog Sándor napokat kívánok. Kicsi vagyok, székre állok, boldog Sándor napokat kívánok.
Erre mit mondod?
Akkor mindenki azt mondja, hogy köszönjük, akkor a kicsi gyerek már nyugti a kezét, vagy a kicsi lány, akkor azt mondja, hogy mindenki mire való, arra való, hogy adjanak neki tészt.
Nem
szokták megkínálni valamivel? Nem, ez még korábban van. Még alig kellnek fél. Van, aki még alszik, az aldó zörgetik fél.
Aztán miket játszottok? Játszottok-e valamit ilyen kevereg
akárság?
Több
akárság?
Tehát
mindez a
vodka
vagy, hogy
higgyek? Kumoska. Kumoska, azt úgy játszok, hogy egy oda mén a fa mellé, oda fordíl a fa, hogy befogja a szemét, azt a számol 50-ig, vagy 10-esével, vagy 1-esével, azt akkor addigra mindenkinek el kell bújni. Akkor, mikor elszámolt, akkor a mindenki ebut már, akkor ez még fordul, azt a keresi, akit még le legelőször, az lesz még a kumó.
Az Őrvidékről szó volt már, hogy jelentős lakosságuk települt át, lényegében a székelyek a nyelvterület keleti részére, maradt azért még közülük itt is ez az Őrvidék, vagy Felsőőrség és Alsóőrség, amely ugye Szalafő és környéke részint, Magyarország részint, Szlovénia területén van. Érdekes módon, olyan módon őrizték meg a nyelvjárásukat, még az alsóőrségiek is, hogy saját elbeszélésük szerint a Székelyföldön vannak testvértelepülések, akikkel olyan mértékig tudják nyelvileg megértetni egymást, illetve olyan mértékig hasonlít a nyelvjárásuk, hogy saját maguknak is feltűnik az, hogy jobban hasonlít a nyelvjárásuk a székelyföldi nyelvjárásokra, mint a tágabb környezetükére. Felsőr vidékéről, tehát Felsőrből magából meghallgatunk majd egy szöveget.
Szóval onnan kezdte Júli néni?
Igen.
Gyerekkorától.
Gyerek. Bizony.
Na és aztán ugye 14-be kitört a háború, na és akkor ugye édesapám a 15-be, 16-ba berukkult, még a Jánosunk az is, még a bácsám volt, az még akkor a Sándor, Na és akkor aztán ugye itt maradtunk mind kicsinén, a Lajcsink, meg a Miska, Izának hát a papája, édesapcsa. És akkor aztán ugye, na most itt maradtunk, és a második édesanyámat, édesapám tarcsáról megkérte, az meg édesanyámnak testvérgye, úgyis tanárunk. Az édesanyámnak testvérgye volt, és édesapám kénytelen volt, az, annak az ura 22 éves volt édesanyám, mikor özvegyén maradt, és az firma nem ment volna se, ugyan sem. És akkor ő elkerült ugye Fölső Lövőre a gimnáziumba, mint főzni, mindjárt belépték. Onnan meg elment Tarcsára, és Tarcsára ott ment édesapám érte megkérni, hogy hozzám gyűlő, még az apró gyereke még hátra vannak háló. És azt mondta, az sógorom, én nem megyek Firhoz, az azt mondta, hogy én megmaradok, na de azt mondja, Zsófi, rá vagyok, szorúba, azt mondja, mit csinálok. Na és minket sajnált még a három gyereket, ez a második anyánk, a Zsófi anyánk. Na és akkor aztán ugye, hogy mikor hát, hogy a háború volt, a bácsám, a Sándor volt, az olaszoknál, Jánosunk, a románoknál. Édesapámat még beosztották már akkor az orosz frontra. Na most itt volt a Láringer szolgabíró, és azt mondta, hogy hát nem lehet, mert szorul, azt mondja, nem lehet fementeni, de azt mondja, édesapám, itt van még három gyerekem kicsi, itt van a nagy gazdaság, mit időletek, mit csinálok? Nem mentették fel. És itt a szomszédságban lakott egy farkas útbiztos úr, és annak a fia még kadét aspirán volt, és a Szombathelyen volt. És azt mondta, azt mondja, Zsófi néni, menjenek el, mert ők Szombathelyre, és azt mondják, a Sándor bácsit, ha fel lehetne menteni, édesapánkat. Mivel úgy is két fia be volt rukkóval már. Mi meg itt maradtunk kicsinén, a sereg, marha, tehenek, gazdaság, minden. Most mit csináltunk? Na és elmentünk Szombathelyre, tisztelet és ura az Alispánhoz, édesanyám, jövő a Zsófi édesanyámnak. És csak egyszer voltam ott. Na most, mikor édesapám be volt osztva már az orosz frontra, és mink, én meg a Lajcsink elmentünk utána Pozsonyba, mert írta, hogy vigyünk neki valami élelmet, és édesanyám sütött rétest, tikotölt, így mondom, és mink azt ott elvittük. És a cekkerünkben volt tiszteletes úr, és a cekkerünkben volt nekünk az ennyink, hallgassák meg. És Szombathelyen a sok berukkuló katona még küvette az ennyünket, hol majd a cekkerünk. De mink akkor, mikor vittük ezt a kosztot édesapánk után, én aztán mondtam a Lajcsinknak, Lajcsi, mondok én el, mondok hát a mújderunkemet, csak úgy mondok. Mondom, a mújderen bent voltam az Alispánnál, bemenek, én megkérdezem, ha édesapámnak a kérvényit értesítenjék ki. De Júli, ját találsz, azt mondja a Lajcsink, de jelán mondom. Hát mennünk ugye, és akkor ugye, ott állott mindegy szolgabíró katonája az irodába, azt mondták, ott voltak sok, azt mondja, kisleányom, nem mehetsz be, jaj, nekem muszáj bemenni, mert édesapámnak is be kell rúgni, jaj, neki menni az orosz frontra, mert már két bácsám is ott van, egyik a románoknak, egyik az olaszoknak. Most meg édesapámat elviszik az oroszokhoz. Mát is volt ürtözve. Na hát aztán bemenni. Hát, mintha jó Isten nekem azt adta volna, kisleánka voltam, de bátor gyerekek, mert a sors minket belehozott ebbe, bátorságba. Tudja, tanár úr. Hát, aztán bennek magamban nem ismernek engem Szombathelyen, ki vagyok, vagy hogyan. Azt mondja, hogy hát mi lesz kisleányom, ott ült egy úr az asztalnál. Aztán én erre azt mondtam, ha lennének szívesek a Gángos Sándornak a kirvinyit értesítenék. És én kümenik abba a hosszú gangba, ott azt mondták, hogy csak várjak. Most ugye, mikor várok, ilyen egy cédulát kihoz, az az úrát, akinek ugye átadják, és aztán kihozza. És azt mondta, ebben már az idősak csak hazagyűhet. Na most, hát én erre örültem, mondtam, Lajcsi, már idősakba hazagyűhet, mondom, menjünk Pozsomba. Na most egy asszony ott volt ugye a váróteremben, aztán ugye, hát kérdezte, hát, hogy hová utaznunk, mondtam, Pozsomba akarunk menni. De mondom, idesapámnak a főment is itt most visszök ki, mert az Alispánnál voltunk, hát a Lajcsinkje. Na és akkor aztán azt mondja, kisleányom, ez csak a másulatcsa. Hát azt mondta az a, hát az, a, az úr, vagy az asszony, azt mondja, ez csak a másulatcsa. Mondtam, Lajcsi, most még egyszer vissza kell mennünk az Alispánhoz, hát ez a néni azt mondta, ez csak a másulatcsa. Van egy cédulát adott. Hát visszamentem, megint elek csak be egyenesen. Aztán mondtam, mondok, én néni az állomásom, azt mondta, ez csak a másolatja, ezzel idesapánk még nem gyűhet haza. Kisleányom, ezzel már haza gyűhet.
Felsőr az most már a mellette levő két másik magyar nyelvű településsel, Alsóőrrel és Őri-szigettel együtt is bizonyos mértékig külön-külön nyelvjárás szigeteknek számítanak, hiszen különböző vallási és kulturális kapcsolatuk következtében bizonyos mértékig a nyelvük, nyelvjárásuk szétfejlődött. Ennek a követ az az oka, hogy a felsőriek reformátusok, az alsóőriek katolikusok, az őri-szigetiek pedig evangélikusok, és a lényegében a 20. század közepéig fennmaradó házassági, házasságkötési szokások következtében a reformátusok reformátusokkal házasodtak. Református a környéken nincsen, tehát csak bizonyos magyar kapcsolataik lehetnek, az iskoláik révén pedig ez pápával volt megvalósítható. A katolikusok és az evangélikusok a német ajkú lakosság köréből is találtak maguknak házastársat. A negyedik burgenlandi magyar település Középpuja, ma már Felsőpuja része. Lényegében 50 évvel ezelőtt a Magyar Nyelvjárások Atlaszának a kutatása kapcsán Imre Samu úgy állapította meg, hogy Felsőpuja nyelvjárása lényegében nem nyelvjárás sziget, hanem ő az Észak-Nyugat-Dunántúli típushoz sorolta. Ha most ezeknek a településeknek a mai nyelvi sorsát tekintjük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy bizony a nyelvjárás sziget sajátosság az, amely jellemző rájuk, a nyelvjárás szigeteknek, a nyelvszigeteknek a veszélyeztetett voltával együtt is. Amikor másfél évvel ezelőtt Felsőpuján gyűjtöttem, akkor azt a szomorú tapasztalatot kellett levonnom, hogy 60 év alatt már magyarul beszélő emberrel nem lehet találkozni. Tehát tulajdonképpen a magyar nyelv használata és az ottani magyar nyelvjárás mindenképpen kihalásra van ítélve, hiszen ha az iskolázás lényegében bizonyos mértékű magyar nyelvtudást még az osztrákok számára is biztosít, ez már nem annak a nyelvjárásnak a további élése, mint amivel egyébként számolni lehetne. Hasonló változások az Őrvidéken, tehát Felsőr, Alsóőr, Őri-sziget esetében is megtalálható, és ha már a házassági problémákról esik szó, tulajdonképpen Velika-Piszanicán ugyancsak ezt lehet tapasztalni, ahol szintén már lényegében csak a 60 éven fölüliek beszélnek magyarul, és ott az a sajátos helyzet áll elő, hogy a férfiak azok, akik ott maradtak a faluban, a fiatal lányok mentek el a városba jobb munkalehetőség után nézni, és lényegében a férfiak ilyen módon nem tudnak magyar nőkkel házasodni. Ezekről a nyelvszigetekről, nyelvjárás szigetekről végig elmondható az, hogy mindegyik őrzi, ameddig egyáltalán létezik, a kibocsátó nyelvjárás sajátosságait. Tehát, hogyha ilyen jellegű szövegeket hallgatunk, akkor mindig visszaköszönnek azok a nyelvjárások, ahonnan eljöttek, nyilvánvalóan bizonyos változásokkal. A változások egy része az azt jelentheti, hogy a kibocsátó nyelvjárás változott, vált akár köznyelvűbbé, tehát sok tekintetben régiesebb nyelvjárási sajátosságokat őriznek meg. Például ilyen felsőrön az, hogy a köznyelvi T és G hangok helyett C-t, illetőleg G-t ejtenek, tehát nem bátyám, hanem bácsám, nem gyerek, hanem gyerek hangzik a felvételen is. És ezek a G hangok egyes feltevések szerint még a korai jó magyar korban a mai G hangok helyén ejtett G-knek a megőrződései is lehetnek. Vagy ugyanilyen régies vonás a láti, tudi alakok használata a kórógyi nyelvjárásban a köznyelvi látja, tudja helyén, és hát ugyancsak archaizmus kupuszinán az erős illabiális nyelvjárás. A belső nyelvjárás szigetek, tehát a valóságos nyelvjárás szigetek esetében pedig a köznyelvi hatásnak, illetőleg a környező magyar nyelvjárásoknak a hatásával kell számolni, amit még az is fokoz, hogy tulajdonképpen a magyar nyelvjárások esetében a köznyelvnek sokkal nagyobb presztízse van, mint a nyelvjárásoknak. Tehát amikor néhány évvel ezelőtt a tolnai székelytelepeken próbáltunk ottani nyelvjárási sajátosságokat, székelyes nyelvjárási sajátosságokat találni, akkor úgy szólván a népi mesemondótól eltekintve más nemigen volt hajlandó nyelvjárási formákat használni. A nyelvcsere, nyelvjárásvesztés, a kettős nyelvűség sajátossága, illetőleg a nyelvszigetek esetében a kétnyelvűség az, ami igen jelentősen megmutatkozik. A magyarság demográfiai problémáival pedig összefügg az, hogy egyre nagyobb területeket érint a szórványosodás. A kupuszina nyelvjárását említettem, ez a nyelvjárás a nyelvatlasz kutatások alapján a Vág és Zsitva közötti területeknek a eredeti palóc nyelvjárásával mutat rokonságot, illetőleg a nyelvatlasz kutatások alapján Nagyhinddel hozták szorosabb kapcsolatba. Nagyhind mai nyelvjárása bizonyos az ottani lakosoknak a vélhető nyelvesztétikai elképzelései alapján az özés felé irányul, annak ellenére, hogy nem öző nyelvjárások veszik körül ezt a szintén szigetszerű települést, és ebben az esetben is, hiszen a nyelvterület határán van, a II. Világháború során létrejött két bécsi döntés következtében is a következő falu, Kishind, az már szlovák falu és szlovák területre esett. Tehát igazából már itt is egyre kevesebben vannak azok, akik magyarul beszélnek. Még annyit lehet elmondani az egész magyar nyelvhasználati, nyelvjárási térképre gondolva, hogy részint a mai gazdasági társadalmi viszonyok a mobilitást preferálják, tehát tulajdonképpen arra biztatják az embereket, hogy menjenek, települjenek azokra a vidékekre, ahol jobb munkalehetőség van. Ilyen módon lehet hallani hírközlési eszközökben is, hogy Békés megyéből egyre többen dolgoznak Mosonmagyaróváron, tehát tulajdonképpen egy jelentős népmozgalom alakult ki. Másrészt pedig az idegen területekre vándorlás is jelentős népmozgalmat és nyelvjárási változást idéz elő. Itt csak a 20. század második felének az eseményeire utalva röviden említem azt, hogy az 1956-os forradalom után igen sokan vándoroltak nyugatra, akik aztán a világ különböző részein szóródtak szét, és ott, ahol bizonyos csoportokat alkotnak, én magam a felső-asztriai magyarok nyelvhasználatával foglalkoztam, ott azt lehet mondani, hogy az egész magyar nyelvterületet beszélőknek a jelentkezésével lehet számolni, ahol megint azt lehet tapasztalni, hogy bizonyos családi körben annyira, amennyire őrzik a kibocsátó nyelvjárások sajátosságait, ugyanakkor ott is tapasztalható egyfajta nyelvi kiegyenlítődés. Az 1956-os forradalom az ugye egyértelműen a magyarországi lakosságot érintette. Jugoszlávia eltérő politikája következtében vendégmunkások mentek igen nagy számban nyugatra, Ausztriába is, Németországba is, és más egyéb területekre. Lényegében ők is a kinti magyarság sorait erősítik, és a 90-es évek elején, illetve a 80-as évek végén igen nagy migráció volt Erdélyből is nyugatra, aminek nem győzöm sokfelé elmondani, de itt is meg kell jegyeznem, hogy ezeknek az erdélyieknek egy tekintélyes része Magyarországon akart maradni, de az akkori magyarországi politika nem tette lehetővé, hogy itt telepedjenek le, ezért voltak kénytelenek tovább vándorolni.
Elhangzott Nyelvjárás szigetek, Zelliger Erzsébet előadása. A felvétel az első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójában készült, 2012-ben. Hangfelvételről elhangzott pusztafalui beszéd, moldvai beszéd, kupuszínai felvétel 1973-ból, itt az adatközlő Buják Julianna volt, az Aldunához telepített bukovinai székelyek beszéde, valamint hangfelvételek a szerémségi Ürökből, a szlavóniai Kórogyról és Felsőrről.